Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Kovalcsik Tamás, választási földrajz szakértő, üdvözöllek, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt, köszönöm!
Legelőször az jutott eszembe, hogy a választási földrajz az egy tudományág már? Mondhatjuk annak gyakorlatilag?
Hát egy szakterület a társadalom földrajzon belül lényegében, és a politika tudományhoz azért nagyrészt kapcsolódik, sok esetben használja a fogalmait, de azért én annak tekintem, hogy a társadalom földrajzi alapfogalmakkal.
Honnan jönnek ide kutatók, a politológia irányából, vagy a szociológia irányából, vagy honnan?
Alapvetően én a geográfia irányából jövök, tehát én még az alapképzésemet geoinformatikusként műholdképeket elemezve végeztem el, aztán valahogy a politika az elcsábított. Szerintem az a módszert, amit mi végzünk, választási földrajz, azt sokkal inkább földrajzosok végzik, de amúgy politika, tudomány és szociológia irányából is ismerek olyanokat, akik amúgy választási földrajzzal foglalkoznak.
Próbáljuk meg definiálni, hogy mi a választási földrajz. Mondjuk a választást értjük belőle, hogy mivel foglalkozik a választási földrajz?
A választási földrajz lényegében kettő részével foglalkozik a választásnak, mint ahogy általában mindennel, csak ezeknek a térbeli aspektusaival foglalkozik. Tehát ugye a választásnak a mechanizmusát azt le lehet fordítani arra, hogy vannak a választópolgárok, akik szavazóvá válnak, egyrészt, tehát ugye választási részvétel, és ugye a választási földrajz ebben a lépésben azzal foglalkozik, hogy kik mennek el választani, hol mennek el többen választani, hol mennek el kevesebben, és ezt milyen társadalmi indikátorok határozzák meg, és ez a földrajzi térben ez hogy néz ki. Aztán ugye van az, hogy amikor szavazóvá válunk, akkor el is döntjük, hogy kire szavazunk, melyik jelöltre, melyik pártra, és hogy ez is térben rendkívüli módon eltér, és ezt is vizsgálják a választási földrajzosok, ugye a szociológusok vagy a politikatudósok, inkább azt, hogy a társadalomban meglévő törésvonalak mentén hogyan hasad a társadalom, mi viszont ennek a földrajzi térbeli dimenzióját is szoktuk vizsgálni, és akkor van az, ami ugye a választási rendszerek, vannak bizonyos olyan választási rendszerek, amikben a földrajz az rendkívül nagy szerepet játszik, ugye ahol választókerületekből választják meg a képviselők vagy egészét, vagy teljes részét, úgyhogy ezzel a három aspektusával szokott foglalkoznia.
Láttam most a Révai Lexikon mellékletében egy 1890-es évek végéről származó térképet, melyen bemutatja a térkép, hogy hol van a hülyék legnagyobb aránya Magyarországon. Akkor a hülye még egy szakkifejezés volt, tehát a hülyék gyakoriságát kimutatták. Nagyon érdekes egybeesések vannak a mostani társadalmi eloszlással egyébként, hogy hol voltak legsűrűbben hülyék. Ezek nehezen változnak, gondolom, tehát egy ország területén belül, de hát ezzel nyilván nem foglalkozik a választási földrajz, mert már nincsenek hülyék, vagy hogy vannak hülyék, csak nem úgy hívjuk őket, de körzetek vannak, és hogy én azzal nyitottam, hogy persze ezt meg lehet csinálni úgy, hogy tényleg tökéletes legyen, hogy mindenhol ugyanannyit érjen egy ember szavazata, ez mindig változzon, folyamatosan figyelve a trendeket, a költözést, jövésmenés, szaporodási dolgokat, na de hát kinek az érdeke ez? Ugye a hatalmon lévőknek nem érdeke, hisz ők direkt azért torzították ezt a maguk képére, hogy könnyebben nyerjék a választásokat, az ellenzékiek pedig azt akarnák, hogyha hatalomra kerülnek, hogy feléjük torzuljon egy picit. A lakosságban meg nem fogalmazódik meg ilyen tömeges igény, hogy már pedig ők igenis egy nagyon jól felépített, kiegyensúlyozott, tudományos alapon álló választási földrajzot szeretnének. Tehát igazából, és ez járt a fejembe, hogy a kutatókon kívül, ha érdekel is az embereket, engem például nagyon érdekel, de nagyon kevés emberben van egy ilyen belső kényszer, hogy ezen változtasson.
Igen, de ez a helyzet, amit most leírtál, ez egy elkeserítő helyzet, hogy a politikusokat csak is kizárólag ilyen politika animálként tudjuk elképzelni, és nem mondom azt, hogy amúgy a jelenlegi politikai szintéren mondjuk nem ez a logika vezet nagyon-nagyon sok politikai szereplőt, csak hogy tényleg van az az érzet a magyar társadalomban, hogy semmilyen más politikai szereplőt nem tudunk elképzelni, mint az, hogy kizárólag a saját érdekeinek megfelelően húzza meg a választókerületi határokat. és nem az motiválja, hogy mondjuk az a választás az egy legitim választás legyen, amiben őt megválasztják, és ezáltal egy olyan felhatalmazást kapjon, amivel ténylegesen a politikai hatalmát tudja gyakorolni, mert hogyha egy illegitim választási rendszerben kapja meg valamelyik politikai szereplő a hatalmat, akkor azzal kevésbé is tud szerintem abban a politikai térben mozogni. Tehát én azt gondolom, hogy a politikai szereplőknek, hogyha nagy a big picture-t nézzük, a nagy képet nézzük, akkor jól felfogott érdekük lenne az, hogy amúgy egy teljesen szabályos és arányos választási rendszer legyen, és amúgy van egy olyan könyv, ami 1990-es rendszerváltozásoknak a választási rendszereit vizsgálja, hogy hogyan alakították ki ezeket a választási rendszereket, és nagyon-nagyon érdekes különbséget figyeltem meg a magyar, illetve az összes többi posztszocialista országban. A magyar rendszert azt nagyon sok esetben úgy alakították ki, még anno 1990-ben, hogy
pontosabban 89,
igen, hogy kinek az érdeke, hogyan ne engedjük vissza a kommunistákat a hatalomba, és a többi országnál, így elolvasta a lengyel, a balti államok, akár Románia is, ezek valahogy nem voltak ennyire előtérben, hanem olyan politikai diskurzusok voltak, hogy melyik választási rendszer gyakorolná jobban a demokratikus alapelveket például, vagy a plurális, vagy a népszuverenitásnak az elve érvényesüljön jobban, mert hogy amúgy ez a kettő valamennyire azért üti egymást, és különböző választási rendszerek azok, amik ezeket jobban tudják szolgálni, ezeket a demokratikus alapelveket. Tehát, hogy ilyen diskurzusok voltak ezekben az országokban, amikor kialakították a választási rendszereket. Valahogy Magyarországon nekünk van ez berögződve, hogy amúgy kikinek az érdeke, meg hogyan ne engedjünk vissza valakit a hatalomba.
Holott úgy emlékszünk rá, legalábbis akik emlékeznek rá, hogy milyen magas szintű diskurzus zajlott akkor akár kormánypárt és ellenzék között. Hogy mennyire más volt az alaphang, hogy az alaphangulat mennyire más volt, hogy nem valóban azt feltételezem egyébként, mondjuk például Antal Józsefről, hogy igen, neki fontos lehetett az, hogy a hatalma legitim legyen, és ne olyan kvázi szürke zónás legitim, aztán hozzuk össze valahogy, aztán majd úgyis majd az újságok elintézik alapon. Tehát mindezt feltételezve róla meglepő, hogy mégis már a kezdetén az original szín ott volt, hogy, tehát már akkor hibás volt a rendszer. Vagy hibás volt a rendszer, vagy csak furcsán, kicsit torz még akkor?
Hát például arról az aránytalanságról, amiről például a legutóbbi Telex cikkünkben is beszámoltunk, az aránytalanság az sokszorosan volt meg az 1990-es rendszerben.
Tehát javult a rendszer tulajdonképpen azóta, vagy a változások egy része legalább nem a romlás felé hatott?
Vannak olyan részei, amik nem a romlás felé hatottak. Gondoljunk bele abba, hogy 1990-ben már akkor 2,5-szer nagyobb volt egy budapesti kerület, mint a veszprémi kerület, tehát Budapest belvárosában 2,5-szer annyit ért egy szavazat, mint mondjuk a veszprémi kettes választókerületben.
Tehát 3 ember szavazat tette ki egy veszprémi szavazat, tehát nagyjából súlyos.
Igen. És ez nemhogy csökkent volna, hanem még nőtt is ez a... Tehát 2,25-ről 2,75-re nőtt ez 2010-re. Ugyanúgy Veszprémi volt a legalacsonyabb lakónépességű, de felzárkózott hozzá Budapestnek az agglomerációja, tehát ott volt egy elég nagyfokú aránytalanság. Itt tényleg majdnem háromszoros volt még nagyobb mértékben. És ezt a 2011. évi választójogi törvény ez arányosította. Nyilvánvalóan voltak olyan részei a választójogi törvénynek, a két fordulóról egy fordulóra, vagy akár a győztes kompenzáció intézménye, amik valamennyire torzították a rendszer, de speciál például maguk a választókerületi határok, amikkel ugye mi is foglalkozunk, azok én azt gondolom, hogy sokkal arányosabbak lettek, de azt a kitételt azért még hozzá kell tenni, hogy lehet, hogy az előző rendszer sokkal aránytalanabb volt, és 2022 előtt meg is kérdezték az egyik kormányinfón Gulyás Gergelyt, hogy amúgy szeretnék-e az amúgy törvénytelen választókerületi rendszert megváltoztatni, még a választások előtt, akkor azt mondta, hogy de hát sokkal kevésbé aránytalan, mint az előző volt. Ez tényszerűen igaz. Viszont hogyha megnézzük, hogy mennyire függ össze ez az aránytalanság az egyes pártoknak a támogatottságával, akkor az előző rendszerben nem volt összefüggés, tehát egyik tehát sokkal aránytalanabb volt, csak senkit nem hozott pozícióba.
Ez egy tendenciózus aránytalanság, ami most van, akkor ezek szerint.
Hát ez...
Stratégiai aránytalanság.
Igen, igen, stratégiai.
Amikor egyik nagyon fontos, hogy a hallgatók számára mondom, amikor a választó kerületek nagyságáról beszélünk, akkor nem a területi nagyságokról beszélünk, hisz pont ez a lényeg, hogy az lenne a normális, hogyha akkor a területet kerítenénk be egy választási kerületnek, amekkor azonos számú lakos van.
Igen.
Ez azért nem tűnik annyira bonyolult feladatnak.
Nem tűnik annyira bonyolultnak, de sokkal bonyolultabb, mint ahogy azt az ember képzelné. Hmm. Én is, amikor először amúgy 2013-14 környékén kezdtem el a választókerületekkel foglalkozni, akkor még alapképzéses diákként, geográfus hallgatóként Szegeden, akkor úgy voltam vele, hát ez mennyire manipulált, hogy húzhatták meg így, és akkor elkezdtem ilyen alternatív választókerületi beosztást csinálni, hogy lehetne ezt igazságosabban, vagy jobban, vagy tudományosabb alapon megcsinálni, és hát nem volt egyszerű dolgom. Tehát nem, egyáltalán nem egyszerű
választókerületeket. Hol a
bökkenő? Ott a bökkenő, hogy választókerületi határ, hogyha áthág egy már meglévő természetes egységet, tehát hogyha mondjuk
közigazgatási
határt, pontosan, akkor az... akkor az nem feltétlenül jó, hogy egy falunak az utcának az egyik oldala az egyik választókerülethez tartozik, a másik oldala meg egy másik választókerülethez tartozik, és akkor ugye már megvannak településeink, amiket lényegében csak csoportosítani kell, és akkor hogyan alakítasz ki egyenlő számú választókerületeket úgy, hogy te csak csoportosíthatsz, és nem csak bárhova húzhatod a határt. Igen. És hogyha ezeket a településeket csoportosítanod kell, akkor nem kéne, hogy ilyen nagyon-nagyon bizarr alakú választókerületek jöjjenek ki, ami például az Egyesült Államokban van, ott tényleg ilyen, ami ugye a gerrymandering arról kapta a nevét, hogy ilyen szalamandra alakú, vagy ilyen sárkány alakú választókerületet alakítottak ki még az 1840-es években, és ezáltal ugye összekötve két olyan területegységet, aminek amúgy földrajzilag semmi köze nem volt egymáshoz, egy kis sávon, és de amúgy arányos volt. Tehát, hogy amúgy a népessége nem volt.
Ez ugye izgalmas, mert ehhez ismerni kell az ott élőknek szavazati szándékát, pontosan, hogy ez a manipuláció létrejöjjön. Tudnunk kell, hogy ott egyébként, ha azt egybehagynánk ezt a tömböt, akkor mit tudom én. Mert hogy ugye a szavazatszám borzasztó fontos, tehát ott van 100 ember, és tudjuk, hogy 98 az X-re szavaz, és 2 az Y-ra, akkor rájövünk, hogy nekünk elég oda 6 ember, hisz az is megveri a 2-t, és sokkal egyszerűbb, ha azt a többet meg áttesszük máshova, ahol rosszabbul állunk, tehát ebből áll ez a manipuláció gyakorlatilag.
Igen, és ráadásul ez sem annyira egyszerű, mert...
Hát ez bonyolultnak tűnik, főleg.
Mert ugye ehhez ismernünk kellene a jövőbeli választásoknak az eredményeit, ami annak ismeretében, hogyha nem változik a választói magatartás jelentősen, akkor könnyű. Például Egyesült Államokban azért vannak ilyen nagy politikai tömbök, hogy hát Kalifornia az nagy valószínűséggel demokrata, és a középállamok azok meg nagy valószínűséggel republikánusok maradnak, de például azért Magyarországon nem ennyire egyértelmű a helyzet, ráadásul nagyon jelentős változás következett be az utóbbi, hát úgy kb. 10 évente azért jelentős változások mennek végbe a választói magatartás térbeliségei.
Hát azért az Egyesült Államokban is azért, hát mi történik? Hát a feketék Trumpra szavaznak. Egészen döbbenetes azért, mert mondjuk például ez egész abszurd, ugye, ilyen ügyek miatt, hogy a Kamala Harris az például nagyon sok, nem tudom, fel is sorolták hány embert ítéltem, például drogbirtoklásért, ami hát azt álljunk már meg akkor. Tehát szóval ilyen finomságok is tudnak, ilyen nagyon, Elon Musk lett republikánus, lett agyon megáll, mondjuk várható volt, de összenő, ami összetartozik, jelezném. De hogy ott is, még ott is vannak elég komoly változások.
Igen, ráadásul, és akkor most egy kicsit odakanyarodva, hogy ugye az a kép él bennünk, hogy ott Texas az piros állam, és mindig republikánus. Hát azért a legutóbbi választási eredményeket, hogyha megnézzük, akkor azért nem feltétlenül az idei választásra, de szerintem pár választás múlva, akár 4-6 éven belül, szerintem az egy billegű körzetté fog válni. Vannak olyan választókerületei Texas államnak, ahol 90-10 arányban győz demokrata. demokrata jelölt. Ezek a nagyvárosok, Houston, Dallas, tehát ezekben, és ugye mivel ott nagy népesség tömörül, nagy szavazótábor, ezáltal az ő szavazatuk azért nagy súllyal van jelen a teljes államnak a szavazat számában.
Ez a bevándorlók szavazataival változott ennyire, vagy egy természetes folyamat az amerikai társadalmon belül ez a folyamat?
Az teljesen természetes folyamat, hogy a városvidék ellentét az egyre növekszik, és ugye Texas sem úgy képzeljük el, hogy mindenki vidéki, és akkor mindenki
az olajmezőn. Bizonyos értelemben igen. Engem is a New Yorkiek szerint, de értem.
Igen. Engem is most legutóbb felhívott egy közvéleménykutató, bocsánat a kitételért, és megkérdezte, hogy Budapesten élek, vagy vidéken. Én erre azt mondtam, hogy egyik sem, mert hogy én amúgy Szegeden élek, amit én nem tekintek vidéknek, mert a megye székhely. Úgyhogy igen, minden relatív.
Miskolc is vidék. El kell viselnünk. Szeged is az. Egyébként ez tényleg érdekes kérdés. Ja.
Hogy viszont a városvidék ellentét az Egyesült Államokban is rendkívül jelentős, és az tényleg egy természetes folyamat, hogy amúgy Texas egy rendkívül gazdag állam, és nem csak az olajból, meg nem csak az ilyen alacsonyabb hozzáadott értékű munkahelyek miatt, hanem a nagyvárosok, azok tényleg elképesztő hozzáadott értékű, elképesztően gazdag, és nagy cégek otthona, és az tényleg az látszódik, hogy az értelmiségnek egy bizonyos része, vagy a magas keresetűeknek egy bizonyos része azért demokrata, míg a republikánusokra sokkal inkább a vidéki térségek szavaznak, úgyhogy ahol kialakul ez a városi közeg, ott megjelenik a demokrata szavazóbázis is.
Magyarországon volt egy olyan elképzelésünk annak idején, hogy mondjuk tudtuk, hogy lakótelepek népe, az például baloldal lesz, és ez még réges-régen. Ma MSZP-re fog szavazni. Tudtuk, hogy melyik lakótelepeken nagyon sokan, melyiken kevesebben. És az nagyon érdekes volt ez a folyamat is, ahol itt is volt egy ilyen egyszer, csak így mint átfordult van az egész. Emlékszem, nagyon kemény és nagyon erős baloldali tömbök voltak. Hát 94-ben ugye egészen érdekes volt a választási végeredmény, de hát itt is azért volt egy erős fordulat.
Erős fordulat volt, de ez nem ment végbe ilyen nagyon hirtelen, szépen lemorzsolódott a baloldal. Amúgy a Bódi Mátyás kollégám, akivel ketten visszük a Választási Földrajz Facebook oldalt, ő pont ebből írja a doktori disszertációját, úgyhogy most nem akarom lelőni az ő poénjait. De meg fog jelenni, és nem csak tudományos munka formájában, hanem majd ezt a köz számára és képregény formájában is majd közre fogjuk adni, úgyhogy ez mindenképpen érdekes, és már most érdekes eredményeink vannak a lakótelepre.
Mert hogy csak onnan indultunk el, hogy nem elég tudnunk, hogy most hogy szavaznak azokon a területeken, hanem elképzelésünknek kellene, hogy fognak. Na de ez baromi, ez aztán tényleg nehéz.
Igen, és emiatt amúgy egy csomó helyzetben van az, hogy valaki akár manipulatív szándékkal meghúz egy választókerületet a korábbi választási eredményekre alapozva, aztán megváltozik a választói magatartásnak a térbelisége, és amúgy pont a visszájára sül el. Ezáltal én azt gondolom, hogy a tudományos diskurzus, vagy akár a közéleti diskurzusnak a részét kell, hogy képezze a gerrymanderingnek a kérdése, de ezt a helyén kell kezelni, és amikor azt hallom akár ellenzékhez közeli, vagy akár teljesen független elemzőktől, hogy amúgy a választási rendszer, a választókerületi rendszer úgy van meg gerrymanderingelve, hogy van, és ez 2010 óta folyamatosan kedvez a Fidesznek, ez egyszerűen nem igaz.
Tehát, mert nem lehet egyszerűen megcsinálni, ez valami egészen elképesztő agyra lenne szükség, vagy egy szuperintelligenciára, hogy ez valóban így legyen végig.
De az se elég, tehát nem, hogy ezt lehetetlen megcsinálni, mert most hát meg lehetett volna csinálni, hogyha a választói magatartásnak a térbeliség az állandó. De gondoljunk bele, hogy 2006 és 2010 között azért történt egy bizonyos változás, a baloldal egy kicsit csökkent, meg a Jobbik így feltűnt a szintére, meg az LMP feltűnt a szintéren, a Fidesz is változtatott azért valamicskét a társadalmi támogatottságán, és ráadásul, hogyha még országosan nem is látjuk ezeket a százalékos változásokat, mint például a legutóbbi három országgyűlési választáson a Fidesz Science-nek a budapesti támogatottsága az ilyen 2-3 százalék ponton belül mozgott. Tehát 39-40-41 százalék volt a kormányzó pártnak a társadalmi támogatottsága, de hogyha megnézzük azt a térképet, hogy amúgy Budapesten hogyan változott a választói magatartás, akkor elképesztő különbségeket látunk. Tehát, hogy a budai oldalon például 10-20 százalék ponttal csökkent a kormányzó párt, míg mondjuk a külső kerületekben, Csepelen vagy akár a különböző, még most is akár szegényebbek által lakott vidékeken, viszont elképesztő nőtt. Tehát lehet, hogy azt látja mondjuk...
Tehát aki úgy a... tudott radikális változás végbe menni, hogy az állandó érték marad.
Pontosan.
Azért ez izgalmas.
Globálisan, tehát úgymond globálisan, hogy Budapestet tekintve, úgy semmi változás nem történt, de ezért érdemes belemenni a területi adatokba, és akkor visszatérek az eredeti kérdésedre, hogy miért érdemes a választási földrajzzal foglalkozni. Ezért, mert a kisebb léptékekre, hogyha lemegyünk. Én például a szavazóköröknek a megrajzolásával töltöttem a doktori kutatásomnak egy jelentős részét. 1400 szavazókör van Budapesten, és ezt minden egyes választáson módosítják, és akkor ezeket megrajzolgattam a térképen, és ezeket térképeztem, mert ugye amikor bemegyünk szavazni, akkor egy szavazókörbe megyünk szavazni, de egy bizonyos behatárolt utcákról megyünk be ugye szavazni. Hogyne. Ugye ki van írva, hogy a nem tudom, Agyagos utca XY hova kell mennie szavazni. Na, hát ez egy földrajzosnak egy utcalista. Hát az már a térképen jelent valamilyen területet. Sima. Ezáltal én pontosan tudom, hogy azokban az utcákban amúgy hogyan szavaztak az emberek, mert ugye a szavazóköri eredmények megvannak. De visszakanyarodva a választókerületi rendszerhez, valóban...
Igen, mert elsiklottunk a fölött a tény fölött, ez félmondatot említettük, de ez nagyon fontos, hogy a környező országokban nem így van.
Igen.
És hogy az hogy igen, erről néhány szót azért mondjunk, hogy akkor úristen, akkor hogy van?
Igen, tehát itt akkor hátralépnék egy kicsit,
igen.
És akkor a választási rendszerekről úgy általában háromfajta nagy választási rendszer van. Van a többségi, van az arányos, és van a vegyes választási rendszer. A vegyes választási rendszer van itt Magyarországon, aminek ugye az a lényeg, hogy vegyíti a másik kettőt.
Igen,
tehát úgy van három, hogy amúgy lényegében kettő van, igen. De van egy harmadik, amit kreáltak a másik
ezzel
kettőből.
Ezzel kapcsolatban mondok valamit a miskolci villamosokról, el ne felejtsem, figyelek, igen.
A többségi választási rendszerben nem kerülhet be úgy honatya vagy honanya a törvényhozásba vagy a parlamentbe, hogy nem nyer legalább egy választást, hiszen ott csak választókerületek vannak.
Csak egyéniek.
Aha. Vannak. Ilyen van például Franciaországban, vagy akár az Egyesült Királyságban, vagy akár az Egyesült Államokban. Van az arányos választási rendszer, ahol pártlistákra szavazunk, vagy akár jelöltekre szavazunk, de az egy ilyen kategória, de beszéltünk róla, hogyha, mert az egy szerintem tök izgalmas választási rendszer fajta, hogy ott viszont listákra, pártlistákra szavazunk, és az alapján, hogy amúgy mennyi százalékot kapott az adott párt az adott területen, annyi képviselőt juttat be a parlamentbe, tehát ott nincsenek választókerületek.
Egyáltalán nincsenek. Tehát van olyan választási rendszer, ahol egyáltalán nem indul senki egyéniben, csak a listák indulnak.
Igen, van ilyen választási rendszer, ahol van egy országos pártlista. Én ezt azért nem szeretem annyira földrajzosként, egyrészt mert mit elemzek én választó területi adat hiányában, viszont az arányos választási rendszernek egy olyan fajtája, ami a közigazgatási határokhoz, például Magyarországon, hogyha ilyet alakítanánk ki, akkor mondjuk a megyékhez rendel bizonyos számú.
Jó napot, vagy óvatosan azért ezzel befóliáznak minket, ha nem figyelünk, igen.
Hogy mondjuk a vármegyék lennének azok a kerületek, kvázi kerületek, amikből származnak a mandátumok, de itt is arányos választási rendszer van. Tehát mondjuk képzeljünk el azt, hogy én mondjuk Csongrád-Csanád vármegyei listákra szavazhatnék, és ott is arányos rendszerből mondjuk 6 vagy 7 területi alapon hány lakosság arányosan hány képviselő jut mondjuk az adott megyére, de ott is arányosan kerülnek be a törvényhozásba. általában ilyen rendszerek vannak.
Szenátorok Amerikai Egyesült Államokban államonként, ugye van, aki ennyit ad, van, aki annyit, attól függően a népességtől függően.
A szenátorok...
Erre hasonlítanak. Igen.
De ott nem lakasság arányos, mert ott ugye 100 darab van, és minden államból 2 jut be, tehát ott, nem...
Igen, oké. Okay. De az lényeg is az lenne, hogy Nógrád ugye nyilván kevesebb képviselőt ad, mint a...
Igen, viszont ott is ugye nem az van, hogy aki megnyeri az adott megyét, akkor az elhozza az összes 6 vagy 7 mandátumot, hanem hogyha mondjuk a fele szavazatot elhozza a Fidesz, akkor a 6-ból mondjuk Csongrád megyében kap 3 képviselőt, aki azon a listán van, és a maradék pedig megosztozik azon a 3-on vagy 4-en. Általában ilyen, tehát Romániában, vagy akár Észtországban, Lettországban ilyen választási rendszerek vannak, Lengyelországban ilyen választási rendszerek vannak, úgyhogy ott a választókerületek meghúzásával kapcsolatban nem nagyon szokott lenni diskurzus. Ott maximum azokkal, hogy ezeket a mandátumokat a közigazgatási területegységek között hogyan osztják ki. Mert ugye itt is újra kell osztani a mandátumokat, hiszen a különböző közigazgatási egységek között rendkívül nagy a demográfiai változás, tehát hogy az egyik kicsit jobban növekszik, a másik kicsit jobban csökken, és ezáltal a mandátumszámokat ugye változtatni kell. Egyedül Litvániában van vegyes választási rendszer még itt a posztszocialista érában, viszont beszélgetve litván kollégákkal az derült ki számomra, hogy ott lényegében a választókerületeket egy amúgy a politikától így félig független kutatóintézet húzza meg, és teljesen társadalmasítva húzzák ezt meg, tehát hogyha Józsi bácsi nem elégedett azzal, hogy amúgy az ő földje az amúgy az egyes választókerületben van, de ő a ketteshez akar tartozni, akkor betelefonálhat ehhez a bizottsághoz, és akkor kérheti, hogy sorolják át, és ezt a bizottság pedig elbírálja, ezt a tudományos bizottság pedig elbírálja, és ők minden egyes választásra átrajzolják a választókerületeket, ahhoz, hogy ezt az aránytalanságot, amiről ugye az előbb is beszéltünk, ez a minimálisra legyen. Itt 5%, ez az országos átlagtól való választókerületi eltérésnek a mérték, ez a százalékot, 5% felé nem mehet a...
Nálunk ez egy kicsit lazább ez.
Hát nálunk 15% az a határ, amikor kialakítják a választókerületeket, akkor a kialakított választókerületek nem mehetnek följebb 15%-nál, de egy másik küszöbérték is be van építve a rendszerbe, ez a 20%, hogyha 20% fölé megy egy választókerületnek az országos átlagtól való eltérése, akkor módosítani szükséges.
Automatikusan, vagy határidővel, vagy majd egyszer, ha úgy gondoljuk, módosít.
Ez úgy van benne a választójogi törvényben, hogy a parlamentnek módosítania kell a választókerületi rendszert a választást megelőző év előtti évig.
Tehát 30, december 31.
Ez idén december 31, tehát azért beszélünk, nem azért, mert elhamarkodtam volna ezt a kérdést, hát hiszen 2026 még nagyon messze van. Nem, ezt idén december 31-ig lényegében módosítani.
Mármint mert ugye 25-dik 2025 még egy teljes év lesz. Igen. Az előtt kell, az utolsó kell. Teljes év előtt.
Pontosan. Tehát idén december 31-én kell módosítani ezeket a kerületi rendszereket, hogyha 20% fölé megy az eltérés. Annyi, hogy ez már 2018-ban megvolt. Tehát egy választókerület amúgy följebb ment, mint 20%, nem módosították. Tehát nincsen szankció beleépítve a törvénybe. Nagyon jó, hogy le van írva, hogy módosítania kell a választókerületi rendszert, de hogyha nem teszi meg, akkor semmilyen szankció, Kövér László nem oszt ki pénzbírságot a parlamentnek.
Még az a várjunk, tehát az még bármikor elszavaztak ezzel.
Viszont ugye most már nem csak egy kerület, hanem 7 kerület.
Az amennyiből? Tehát hogy állunk?
106.
106-ból, hát az már azért na. Hát az már komoly.
És ez ráadásul mind a 7 Pest vármegyében található, mert ugye Budapest agglomerációja elképesztően növekszik, sőt, igazániból sajnos azt kell mondjam, hogy hogy még hogyha stagnálna is, csak stagnálna Pest vármegye, akkor is növekedne a relatív népessége, hiszen az országnak a többi része rohamosan csökken.
De ott nincs vele mínusz 20-as értékek?
Ott majdnem vannak mínusz 20-as értékek. Somogy megyében és Tolna Somogy vármegyében.
Vicceltem egyébként, nem kell hülyeskedni, ez a vármegyében, mi sem mondjuk soha, mindig megyét mondunk. Igen. Csak annyira imádom ezt a heroikus küzdelmet azzal, hogy megint minden jobb legyen, mint régen. De hogy alapvetően Somogyra ki gondolná? Hát ott a Balaton, nem? A Somogy vármegye. Az egy tök jó hely. Azt hinném, hogy Szabolcs, meg Borsod, ahol elnéptelenedés van, és csak
ez önmagában attól is függ, hogy az eredeti választókerületi rendszer hogy van kialakítva. Mm-hmm. Tehát a Somogy és Tolna vármegyék már alapból nagyon-nagyon kicsi választókerületeket alakítottak ki. Ez nem feltétlenül a törvényhozónak volt a hibája. Akkor még valóban Tolna vármegyének és Somogynak is olyan volt a népessége, hogy indokolt volt a 4, illetve 3 választókerületnek a kialakítása. Most viszont pont azon a határon vagyunk például Tolna esetében, ahol indokolt lenne a 3-ról a 2-re való csökkentés. Ez ugye nagyon-nagyon drasztikus lépés lenne, hiszen a 3-ról a 2-re való csökkentés azt jelenteni, hogy a jelenlegi mínusz 19%-os eltérést plusz 20-ra módosítjuk.
Ami nagy ugrás.
Tehát ami hatalmas ugrás, így mondjuk ilyen kis kerületszámú vármegyénél, ja igen, azt még hozzá kell tenni, hogy miért vármegyézünk itt, meg mit megyézünk itt, hogy a választókerületek amúgy nem léphetik át a megye határokat.
Ez egy fontos szabály.
Ez egy fontos szabály.
Még nehezíti a választási földrajzi szakértőnek dolgát.
Pontosan, hiszen hogyha a vármegyéknek a határait át lehetne lépni, akkor sokkal egyszerűbb lenne a történet, hiszen akkor mondjuk Tolna megyéből is így ki tudnának nyúlni csápok, hogy mondjuk az aránytalanságot csökkentendő. De itt már az, hogy kiosztjuk a kerületszámokat a megyék között, ez már meghatározza, hogy átlagosan amúgy hány százalékos eltérésű választókerületeket lehet itt kialakítani. Mivel Pest vármegyében 12 kerület van, és amúgy ennek az átlagos eltérése 18%, itt átlagosan amúgy 18-19%-os eltérésű választókerületeket lehet kialakítani.
Mi a maximum akkor, hogyha ez a 18-as átlag hogy jön ki? Akkor van, ahol 38% a túllépés, mert azért az elég...
Nem, ez a legnagyobb.
Ez a legnagyobb, ja, jó.
Ez a jelenlegi legnagyobb eltérés, és ugye ezt kéne lecsökkenteni országos átlag alá. De itt ugye dobálózunk, és itt most a hallgatók szerintem nem értik, hogy akkor ez a 20%, mínusz 20%, hogy az mekkora. És hogy az nem olyan nagy. Hát az 20% inflációból nagy, de mondjuk eltérésből lehet, hogy nem olyan nagy. Ja. De hogyha gondoljunk bele, hogy van egy plusz 20%-os eltérésű választókerületünk, meg egy mínusz 20%-os eltérésű választókerületünk, az már majdnem azt jelenti, hogy amúgy kétszeres a különbség, másfélszeres kétszeres a különbség két választókerület népesség száma között.
És a szavazata értéke között. Szavazata. Ez mindig fontos, hisz ugye ez emiatt kell ezt az egészet csinálni, hogy ugyanannyit érjen mindenki szavazata.
Igen, igen. Úgyhogy Magyarországon ez a helyzet, és erre hoztunk egy javaslatot.
A kérdés arra Tolna, hogy mondtad, hogy 20% lenne a plusz eltérés, ha kettő körzet lenne. Ugye ez azért megengedhető, ha jól olvastam erre vonatkozó írást, mert hogy a trendek figyelembevételével ez 19, 18, 17, ez így fog szépen becsökkenni.
Ez már most a 2024-es EP választások névjegyzéki adatait megnézve, ez már most 19% alatt van.
Az azt jelenti, hogy elnéptelenedik ez a környék?
Igen.
Ami részben ijesztő, részben pedig a másik dolog, hirtelen csak a másik véglet bevillantak fejembe, hogy a választási földrajz szakértőnek, amikor például most az önkormányzati választások után ránézett a 12. kerületre, akkor az van, az ott világított, gondolom a térképen, mert ott például történt egy ilyen óriási, megdöbbentő átrendeződés.
Igen.
Ilyen szinten? Hát mert igen, mert azért gondoljunk bele, mert valaki nem is mondta, valaki nagyon helyesen megjegyezte, hogy hát felnőttek a gyerekek. De hogy önmagában csak ez nem lehet mögötte, ami viszont nagyon érdekes, hogy egy nagyon stabil, nagyon ugye jobboldali konzertében egyszer csak a Kovács Gergő lett a polgármester, ami ezzel százszor is gratulálok, de azért meglepett.
Abból a szempontból nem volt meglepetés, hogy hogyha valaki nézte a Gergőnek az önkormányzati munkáját, az nem volt annyira feltűnő országos szinten, de ott a helyiek rendkívüli módon érzékelték, és az tényleg abból a szempontból példaértékű volt, hogy egy önkormányzati politikusnak amúgy ezt kell csinálnia, hogy a Covid időszak, amikor kitört, akkor mondjuk megszervezni azt, hogy a lakosok akkor hogyan tudjanak maszkhoz jutni, vagy hogyan tudjanak Covid-teszthez jutni, vagy akár a szegényeket hogyan tudják ellátni mindenféle olyan dologgal, ami amúgy már a gazdagoknak nem kell, és csak kidobnák. Tehát, hogy ja, és a különböző ingatlan mutyikat hogyan derítette föl, vagy feltételezett ingatlan mutyikat, vagy akár a zöld területeknek a beépítését rá hogyan hívta fel a figyelmet. Tehát ott önkormányzati szinten nagyon-nagyon erősen dolgozott a Kovács Gergő, és beletette azt a munkát, amit amúgy helyben érzékeltek a lakosok. Országosan ez lehet, hogy nem volt látványos, de amúgy országosan egy csomó nagyon-nagyon jelentős városvezetőnek a munkája sem látványos, és mégis 60-70%-kal választják meg, akár oldaltól függetlenül gondoljunk Székesfehérvárra, vagy akár Szegedre, hogy az önkormányzati munka az országosan annyira nem látványos, de mégis a helyi embereknek adhat egy nagyon-nagyon jó táptalajt, vagy egy nagyon-nagyon jó értékelést. A változás pedig visszakanyarodhatunk arra a térképre, amit az előbb felrajzoltam, hogy Budapestnek a választói magatartása hogyan változott, hogy pont ebben a kerületben csökkent a legnagyobbat a Fidesz az elmúlt 8-10 évben. Tehát, hogy ott tényleg 20%-pontot esett a Fidesz. Ugye ez volt az a szavazóbázis, amit lényegében elsőként vett át az MDF-től még 98-ban. Tehát, hogyha megnéztük a 90-es, 94-es választási térképet, akkor ott a budai villanegyedben az MDF rendkívül erős volt. És ők szavaztak át elsőként 98-2002-ben a Fideszre. Na, őket veszti el most a Fidesz-KDNP a 2015 óta meglévő populista retorikájával.
Miközben egyébként a legelviselhetőbb, legemberarcúbb, majd ez a legrosszabb kifejezés a pokolra, de tök mindegy, de a legkonszolidáltabb polgármestere volt.
Hát de nem
volt. Hát ez egy nagyon érdekes
tehát
kérdés.
Tehát a Kovács Gergő ugye azt is nyilatkozta, hogy csalódott, hogy nem a pokorni indul, mert sokkal nagyobb kihívás és harc lett volna, hogyha vele mérettetik meg, és sajnálja is. Szerintem is sokkal kevesebb kérdésünk lett volna a 12. kerületben.
Érdekes
és
lett volna.
Visszatérve igen, az önkormányzati választásra, ott is például érdekes volt az, hogy ott is vannak választókerületi határrajzolások, és ott nem is olyan ritkán, mint mondjuk akár az országgyűlésinél, hogyha valaki figyelte a munkánkat, akkor november, december, január környékén mi rengeteg olyan cikket írtunk, és ügyben vettünk részt, ahol megtámadtuk egyes városoknak a választókerületi rendszerét, hiszen ugye 10 000 fő fölötti településeken az önkormányzati képviselőknek a kétharmadát ugyanilyen, vagyis hát ehhez hasonló választókerületekből választják meg, mint akár az országgyűlési választókerületek. Csak ugye ezek sokkal kisebb, akár ilyen 6-7 000 főt számláló választókerületek. És ott is megvan ez a szabály, ez a 15-20%-os szabály, és hogyha ezt valaki nem teljesíti, akkor nincsen automatizmus. És itt hívnám fel mindenkinek a figyelmét, hogy nincsen arra automatizmus beépítve a magyar jogrendszerbe, hogyha valami nem szabályszerű, vagy nem jogrendszerszerű, akkor arra valami szankció, vagy a hivatal felhívja a figyelmet, vagy bármi. Hogyha az önkormányzati választási rendszer az úgy alakítódik ki, hogy a helyben lévő a települési jegyző, az meghúzza ezeket a választókerületeket, és kifüggesztés van, 2 hetünk arra, hogy megtámadjuk, hogyha ez nem szabályos.
Szűknek tűnik a határidő.
Szűknek tűnik, hogyha nem szabályos, és 2 hét alatt senki nem adja be, senki nem támadja meg,
akkor az törvényessé válik. Miközben nem törvényes.
Pontosan.
Ez egy izgalmas terület.
Pontosan, úgyhogy ebből a szempontból Magyarországon nem nagyon van arra gyakorlat, hogy ezeket a választókerületeket hogyan alakítjuk ki. Nem nagyon van arra gyakorlat, hogyha nem törvényes vagy nem szabályos, akkor ezeket hogyan módosítsák, vagy a választópolgárok amúgy ebbe a rajzolásba hogyan szólhatnak bele. Ez az Egyesült Királyságban, vagy akár az Egyesült Államokban, vagy akár Kanadában azért sokkal inkább le van szabályozva.
Ez a munkásság azért nagyban hozzájárul ahhoz, hogy ne legyen a hatalmon lévő kedvence a választási földrajz társaság, hisz ugye itt azért valahol mindig nekik kellemetlen a dolog, hisz nagyon ritka, hogy valaki ellenzékből a maga javára tudja fordítani ezeket a kerületeket, területeket.
Hát az abból a szempontból, mivel a hatalmon lévők húzzák meg ezeket, hát a választókerületeket.
Hát igen, azt mondom, hogy nehezen. És így automatikusan a választási földrajzra fogják fogni, hogyha valamit vissza kell lépniük, vagy meg kell változtatniuk, vagy lebuknak. Nem barátokat szerez így az ember.
Nem, viszont ahogy az elején is mondtam, hogyha a hatalmon lévők látják azt, hogy amúgy a saját legitimitásukat szilárdítják meg azzal, hogyha amúgy egy a társadalom számára is jó választókerületi rendszert hoznak meg, akkor ez lehet egy jó dolog. Nem fogok település nevet mondani, de amikor ezt a felhívást megtettük, ugye a Társaság a Szabadságjogokkal működtünk együtt, mert a bírósági beadványt én, mint nem jogász, nem tudom beadni, a TASZ viszont nem tud térképet rajzolni, úgyhogy ilyen szempontból egy tök jó együttműködést tudtunk le a TASZ-szal, de hogy amikor ezt a felhívást megtettük, elküldtük az összes települési jegyzőnek is ezt a felhívást, hogy mit érdemes figyelembe venni, amikor választókerületeket alakítunk ki. És volt olyan település, akinek a jegyzője jelentkezett, mondta, hogy srácok, én erre gondoltam, mit szóltok ehhez, vagy hol módosítsam, vagy amúgy ez földrajzilag amúgy hogy néz ki.
Teljesen normálisan állt a dologhoz, és őt is érdekelt, hogy lehet jól megoldani.
Igen, és számos olyan eset volt, amikor mondtuk azt, hogy hát ezt ne így, ezt amúgy egy kicsit, ezt, ja, de volt olyan is, hogy egy teljesen jó választókerületi rendszer volt, és akkor csak azt mondtuk, hogy hát ez teljesen jó, és maradjon így, de volt olyan, ahol beszélgettünk a jegyzővel, és akkor módosította a mi javaslataink alapján a kerületi rendszert, úgyhogy vannak erre azért jó példák, és nem mindenki politikál anima ebből a szempontból.
Persze, csak kiégett, cínikus állat vagyok, és másképpen tudom. 7 percünk maradt az 1 órából, mert hogy röpül az idő, úgyhogy kanyarodjunk már arra, hogy a pozitív megoldás, és az egész, amit olvasok, az végül is az, hogy milyen egész. Jó, tökéletesen nem lehet, azt nem említetted, de elég jóra meg lehet csinálni ezt a területi felosztást.
Igen, elég jóra meg lehet csinálni a következő 3 választásra, mert ugye a javaslatunkban az is benne van, hogy mi a törvényszövegébe beleépítenénk azt, hogy ezt 3 választásonként felül kellene vizsgálni teljes egészében, mert hogy tényleg olyan szinten módosul a demográfia választásról választásra, hogy ez tényleg optimálisan meg lehet oldani a következő 3 választásra, és most jelenleg egy ilyet raktunk le az asztalra, ami figyelembe veszi azt, hogy mondjuk Pest megye az nagy valószínűséggel a következő időszakban is nőni fog.
Az asztalra, ez melyik asztal volt? Csak arra van a kérdésem, hogy létezik-e valós párbeszéd a hatalom és a választási földrajz között? Vagy van olyan csápja a hatalomnak, ami szóba áll vele?
Próbálkozunk.
Próbálkozunk.
Mi most minden egyes fórumon megpróbálunk párbeszédet folytatni bármelyik politikai szereplővel, tehát ez ebből a szempontból is egy felhívás bárkinek. Ezt mi azért is mert ez a javaslatcsomag amúgy már egy éve készen van az én asztalfiókomban. Mi azért vártunk erre, mert minden egyes fórumon szeretnénk ezt kommunikálni. Ennek a telexciknek az alapját képező tanulmány az a Központi Statisztikai Hivatal Területi Statisztika tudományos folyóiratában jelent meg, tehát egy tudományos cikk is készült ebből, amit mondjuk el lehet olvasni, hogyha valaki nagyon bele akar menni a részletekbe, akár törvényhozóként, vagy akár bármilyen szempontból. Hogyha meg valaki csak informálódni szeretne, neki szerintem egy érthető formában fogalmaztuk meg a telexcikben, és hát próbáljuk ezt minél inkább kommunikálni, hiszen nem kell, nem ezt írtuk is, hogy nem feltétlenül kell a mi rendszerünket rögtön adaptálni, hanem induljon el egy diskurzus arról, hogy amúgy milyen választási rendszert, vagy milyen választókerületi rendszert akarunk, és legalább a törvényszövegét tartsuk be. Mert hogyha most hirtelen azt mondanák, hogy amúgy dolgozzunk ki egy sokkal jobb teljes választási rendszert, akkor nem csak a választókerületeket módosítottuk volna, de a jelenlegi javaslatunk az a jelenlegi választási rendszer anomáliáit a jelenlegi törvényszövege alapján kívánja megoldani, úgy, hogy ez akár hosszú távon fenntartható legyen.
Most mindjárt ki fog derülni, hogy valóban nem, van-e nem politika lennivel az elitben, hisz az, aki szóba áll a választási folytatásra, arról kiderül, hogy nem az, amennyiben viszont senki nem áll a szóba vele, kénytelenek vagyunk az én pesszimistább álláspontomat támogatni. Nem akarok előre semmit mondani, csak a gyermekvédelmi törvény sztoriát ismerem, a szakértői vélemények és a gyermekvédelmi koalíció munkásságát és az ezek kapcsolatos beadványokat, illetve azok megjelenését a gyermekvédelmi törvényben. Ez alapján vannak kétségeim, de még mindig nyitva állok az előtt a dolog előtt, hisz ugye ismerjük a Pál fordulás jelentőségét, illetve jelenségét, úgyhogy minden megtörténhet, de hogy Kovácsik Tamással beszélgetve, a választási főnök szakértővel beszélgetve, azért hát igen, tehát nem lettem sokkal optimistább, már csak azért is, mert hogyha ugye ez a tény, azért ez egy nyilvános tény, valószínűleg a politikusok tisztában vannak benne, hogy bizony itt ezek hogy nem hoztak meg bizonyos intézkedések, ezek sértik a törvényt. És akkor elkezdték volna maguktól megoldani, hogyha egy nagyon pici kis affinitásuk lenne a felé, hogy ez valamivel igazságosabb legyen, attól félek, hogy minden esetre határeset. Most a Facebook oldalán vagyunk egyébként a választási földrajznak, de ezek a tanulmányok, vagy írások, vagy akár ennek olvashatóbb ilyen ismeretterjesztő formulája, ezek hol találhatók meg? Itt a Facebookon keressék, akik keresik?
Alapvetően mi november óta a telex.hu-ra gyártjuk a tartalmainkat, ott van egy rovatunk, ami hasonló névvel van ellátva, tehát a telex.hu-nak a választási földrajz rovatát érdemes keresni.
Ott hogyha... megjelentek a hosszabb anyagok is, ott vannak, ott követhető az egész dolog.
Igen, tehát ott vannak a szép térképek, és ott írjuk le ezeket az elemzéseinket, nem csak ez erről az országgyűlési választókerületről, hogyha az ember egy kicsit visszapörget, akkor az önkormányzati választókerületekről, hogyan lett mondjuk Budapest 5. kerület ennek egy sokkal arányosabb és igazságosabb választási rendszere, vagy akár a 16. kerületnek. Úgyhogy
ez kerületenként is változik, ugye nyilván, hisz ugye a kerületeket is vezetheti ez az amaz, és akkor ezek azért működnek.
Igen, valahogy. Tehát ugye a budapesti kerületek településként működnek lényegében, és a kerületeken belül kellett kialakítani.
Mert a kerület határt sem szabad átlépni ugyanúgy annak fényében, mint ahogy a megyehatárokat.
Igen. Úgyhogy bárki, aki a választásról egy kicsit térbeli formában is szeretne hallani, nagyon szívesen, vagy nagyon...
Igen, ajánlhatjuk neki ezt a telexes aloldat, illetve hát ez egy nagyon egyszerű módja lesz meggyőződni arról, hogy oké a dolog, vagy nem, hisz ugye ezt december 31-ig meg kell történnie. Igen. Hát amennyiben megtörténik, akkor mondhatjuk, hogy valami, aztán, hogy már hogy történik meg, az megint egy másik kérdés.
Igen, viszont azért is tettük le ezt a javaslatcsomagot, hogy tudjuk mivel összehasonlítani. Tehát nincsenek abból a szempontból olyan gondolataink, hogy ezt rögtön megkeres minket egy kormányzati szereplő, és azt mondja, hogy gyerekek, ezt így elfogadjuk. Viszont legalább mi is leraktunk egy javaslatcsomagot az asztalra, és...
Nagyon
és össze tudjak hasonlítani, hogy végül, ami kijön majd az egészből, hogyha kijön egy módosítás, igen. Bár azért azt rebesgetik, hogy ezt módosítani fogják, akkor össze tudjuk hasonlítani.
Kovácsik Balázs, választási földrajz szakértő. Tamás. Hülye vagyok, Tamás. Kovácsik Tamás. Ez pedig a reggeli gyors volt.
Reggeli gyors. Nem maradjon le semmiről.